Isten igéje a Lukács evangéliuma 15. részének 8-tól 10-ig terjedő ige verseiből olvasom. Hát Lukács evangéliuma 15. részének a 8-tól 10-ig terjedő ige verseit hallgassuk figyelemmel. Hogyha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit, szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom néktek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Még itt szeretettel köszöntök, elnézést, a hangom olyan, mint egy repett fazéké, de reméljük, hogy az Isten igéje ettől függetlenül megszólal, és az ő üzenete eljut hozzánk. Egy példázat sorozatból az egyik példázatot hallottuk ezen a mostani alkalmon. Ezt a példázat sorozatot szinte nem is lehetne úgy olvasni, hogy úgy hallgatni az üzenetét, hogy egyiket a másik a nélkül. Ismerjük ezt a példázat sorozatát Jézusnak. Az elveszett bárány, az elgurult drachma és a tékozló fiú története, példázata. És úgy indul ez az egész példázat sorozat, hogy Jézus vádolni kezdik, hogy leül a bűnösökkel egy asztalhoz. Hogy keresi a társaságát a bűnösöknek. Sőt, nem csak, hogy keresi a társaságát a bűnösöknek, hanem azt is látják, hogy nagyon sok bűnös megtér, és nagyon sok bűnös élete megváltozik. És ez irritáló. Ez egy olyan szemszúró sokak számára, akik úgy érzik, hogy ennek nincs helye. Nincs ez a rendjé. Még annak idején, amikor mennyői lelkipásztor voltam, a szomszéd faluban, Sipos András lelkipásztor testvérem szolgált, jó barátom, és egyszer egy presbiteri gyűlésen valamiről szóba került lelkipásztor testvérem, és már rögtön mondták, hogy jaj, de nem, róla nem akarunk hallani. Ismerjük. Hát annak idején. És milyen volt a múltja? És akkor mondtam, hogy igen, de az Isten kiemelte az ő múltjából, kiemelte abból a mélységes állapotból, amiben megkötözött volt, megszabadította, és tessenek már nekem elmondani, mondtam ott, presbiteri gyűlésen, hogy ki tud jobban beszélni az alkoholról. Én, aki életemben nem voltam részeg, nem tudom, milyen részegnek lenni, milyen az alkoholizmus, vagy pedig ő, aki megjárta ezt a poklot. És úgy járta meg ezt a poklot, hogy az Isten kiemelte belőle. Elszígyelték magukat. Elmondtam nekik, hogy hát nekem jó barátom. És tisztelem, mert az evangélium sokszor az ő ajkáról tisztán hangzik. Miről van szó ebben a példázatban? Egy elgurult kincsről. És én azt hiszem, hogy itt kellene kezdjük meglátni azt, amit Jézus mond, és amit neked és nekem mond. És az első fontos üzenete Jézusnak az, hogy drága kincs vagy. Az az első fontos üzenete Jézusnak, hogy mindegy, hogy honnan jössz, milyen a múltad, milyen küzdelmeid és nehézségeid voltak, mi az, amit szégyelsz esetleg az életedben, mi az, amivel nem tudsz sokszor te sem napirendre jutni, milyen bűneid voltak, az Istennek drága értéke vagy. És amikor olvastam ezt a történetet, akkor utána néztem, hogy milyen érték egy drachma. 10 drachmáról van szó, egy asszonynak van 10 drachmája is, egy drachma elveszett. És amikor utána néztem, találtam is egy ilyen táblázatot, hogy körülbelül milyen értéke lehetett ennek a drachmának, akkor az derült ki, hogy hát ez nem egy érték. Ez nem egy értékes pénzérme. Ez a drachma, ez igazából egészen kevés, cseki értéket képvisel. Ott gramban voltak kifejezve az értékek, arany gramban, és néhány gramnyi aranyat, vagy ezüstöt fejezett ki a drachma, ameddig ismerjük a másik értéket, másik kifejezést, a talentum. A talentum az pedig több 10, majdnem 20 kiló értéket képviselt. És ahogy elgondolkoztam az igén, akkor azon gondolkoztam, hogy megérte ennek az asszonynak. Akkor érték volt a gyertya. Nem olyan volt, mint ma, hogy felkapcsoljuk a villanyt, és hát ez eszünkbe sem jut, hogy most kapcsoljon fel a villanyt, vagy nem, ha sötétben a szobában valamit keresek, hanem ott bizony fogyott a gyertya, és a gyertya nagy érték volt. Megérte egy drachmáért felgyújtani azt a gyertyát, és égetni azt a gyertyát, kitakarítani a házat. Sőt, azt olvassuk ebben az ígében, hogy megérte összehívni a szomszédokat, összehívni és nagy lakomát rendezni egy drachmáért. Egy értéktelenért, ugye, mert azt mondjuk, hogy értéktelen. Hát mi az a kevés kis pénz? És utána olvastam tovább, és többféle magyarázatot is olvastam erről. Az egyik magyarázatban az szerepelt, hogy igazából ez a drachma, 10 drachma, az a mennyasszonyi pártát díszítette. Kifényezett pénzérme volt, mennyasszonyi pártát ezzel díszítették, és vagy mennyasszonynak készült ez az asszony, és azért volt számára nagyon értékes ez a 10 drachma, ami díszíteni fogja a pártáját, vagy pedig mennyasszony volt. És ezt a 10 drachmát őrizte. Sokszor az asszonyok úgy őrizték, hogy nyakláncként fűzték, és a nyakukba hordták. És valami oknál fogva ez a drachma ez leszakadt erről a nyakláncról, és elgurult. És akkor azon gondolkoztam, hogy milyenek is vagyunk egymás szemében. Nagyon sokszor egymás szemében értéktelenek vagyunk. Nagyon sokszor nem veszük észre, hogy mi az igazi érték. Csak az Isten tudja, hogy mi az igazi érték, mert a mennyegzőről hallunk, igaz? A mennyegzőnek az értéke mi? Nem a lakoma, nem a vacsora az értéke, a meghívott, igaz? A mennyasszony, a vőlegény. Tudod, hogy az Isten mennyasszonya vagy? Jézus Krisztusé vagy. És az érték ebben érték. És igazából Isten erre akarja felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy értékes vagy, drága vagy. De nem csak te vagy értékes, és nem csak te vagy drága, hanem drága testvéred, drága barátod. Sőt, tovább gondoltam ezt az igét, és azt arra is rájöttem, drága az ellenségem. Nekem nem drága. Én nekem sokszor, ugye, púp vagy hamar félretenném, jó lenne, ha nem lenne az útba, ugye? Sokszor gondolkozunk így. Ilyen jó lenne, ha már nem kötekedne annyit, nem... És azt mondja az ége, hogy nem, hát ő is drága. Drága az Istennek, el van gurulva. Ott van a szemétbe, de drága. Jó, az Isten drága, drachmája, ami elveszett. Van egy nagyon szép kicsi meséje Max Lucádónak, lehet, hogy sokan ismerjük. Értékes vagy, igen, hallom már, hogy ismerik ezt a kicsi mesét, és ez famanókról szól. Olyan kicsi famanókról, akik egy faluban élnek, és ezek a famanók, foltmanóknak is nevezik őket, azért, mert Mert ezek a famanók osztogatják egymásnak, ugye a csillagokat, a fényes csillagot, vagy a szürke pontokat. Ha valaki szép dolgot csinál, jó dolgot csinál, szépet mond, ha valami teljesítményt tud felmutatni, annak az kap egy csillagot. De ha valaki ügyetlen, ha valaki valamit elront az életbe, ha valakinek valami nem sikerül az életbe, akkor kap egy szürke pontot. És van egy ügyes kicsi, ilyen Foltmanó, Pancinellónak hívják, akinek az érdekessége ennek a Foltmanónak, hogy neki csak szürke pontja van. Neki nincs egy csillagja se. Ügyetlen, nem olyan ügyes, mint a többi, sokat hibázik, sokat bogdásol, ő csak szürke pontot kapott. És az előszeretettel, ahogy kilépett az utcára, rögtön kapott egy szürke pontot. Megragadott ebből a történetből, ebből a kicsi meséből az, amit mond ez a kicsi Pancinello, hogy én már csak azért is szürke pontot kapok, csak úgy minden ok nélkül. Már nem azért kapom a szürke pontot, mert valami megbotlottam, vagy valamit rosszul csináltam, már úgy látják a sok szürke pontot, és még teszünk egyet rá. Már nem igen volt hely, ahova a szürke pontot tenni. Osztogatjuk az értékeket, igaz? Osztogatjuk az értékeket, és szoktuk mondani, hogy nekem ez az ember értékes, a másik nem értékes. Az csak szürke pontot érdemel. Lehet, hogy meg se szolgálta éppen, de most még teszünk rá egy szürke pontot. És olyan szép ebben a történetben, amikor ez a kicsi szürke manó, aki már teljesen kétségben van esve, hogy ő semmi jót nem tud csinálni, találkozik egy másik manóval, aki nincs semmi, se csillag nincs, se szürke pont, semmi nincs, azt mondja, hogy jaj, de szeretnék ilyen lenni. Szeretnék ilyen manó lenni. Ne legyen rajtam se csillag, se szürke pont, semmi. És megkérdező, hát mi van, miért nincs rajtad semmi? Azt mondja, hogy én fent a fafaragó, aki készítette, éli a fafaragó, aki készítette az összes kicsi manót, azt mondja, én ott voltam fenn nála, menj fel hozzá, beszélgess el vele. És rájössz, hogy lehet úgy élni, hogy ne legyen semmi rajta. És aztán vacilál egy kicsit, de aztán felmegy, éli fafaragózés. És ez a fafaragó, akkor döbben meg ez a kicsi manó, amikor ez a fafaragó megszólítja, és azt mondja, hogy Pancinello, és azt mondja, te tudod a nevemet? Milyen nagy dolog, te ismersz engem? Engem a szürke manót, akire minden kicsi kis helyre oda tettek egy szürke pontot, csak úgy ismernek a faluból, hogy szürke manó, Folt manó. És aztán felülteti ugye a munkapadjára, és azt mondja, hát én csináltalak, én készítettelek. És aztán elmondja, hogy hát kik ők, hogy rád tesznek ilyen pontokat? Hát én készítettelek, az enyém vagy. És mekkora nagy kiáltás az ember életében, az enyém vagy. Meghallod ebből az igéből azt, hogy az Istennek drága a drachmája vagy. Lehet, hogy a mai világnak a tőzsdéjén ez a drachma, ez nem sokat ér, egy néhány gram arany vagy ezüstnek az értékét éri, de te az Isten pártájában egy darab vagy. Az Isten gyönyörű pártájában. És hogyha nem vagy ott, azt mondja ez az ige, hogy a 10-ből 1 veszett el, ha nincs ott, akkor az a párta az nem teljes. Akkor is, ha az a párta egy emlék, egy házasságkötési emlék, vagy pedig egy készülődés, házasságkötésre készülődés. Drága vagy, az Istené vagy. Fontos vagy az Istennek. Ez az első üzenete ennek az igének, ami számomra kiemelkedett, és egy kicsit összevetve a tékozló fiú történetével, figyeljétek csak meg, drága testvéreim, hogy két fiúról szól a tékozló fiú története. Ez igazából ebben a két fiúnak a jellemében és a természetében ott vagyunk mind. Tudjátok, hogy vagyunk ott mind? Ott nem egy tékozló fiúról van szó, kettőről. Mind a kettő tékozló. Az egyik lázad, igaz? Ma is. Rengeteg lázadó ember van. Lehet, én is pont egy ilyen lázadó ember vagyok sokszor az Istennel szemben. És a másik fiú, ő a jó fiú? Nem. Ja, duzzogó. Van a lázadó, és van a duzzogó. Igen, ez a két kategória van. A lázadó lázad, a duzzogó duzzog. A lázadó azért lázad, mert szeretne elszakadni az atyától, a duzzogó azért duzzog, miért jött haza a lázadó. És igazából hol a nagy baj, hol a hiba? Miért vagyunk lázadók és miért vagyunk duzzogók? Mert nem ismerjük az atyát. Mert nem ismerjük a mi mennyei atyánkat, mert nem ismerjük az ő szeretetét. Mert nem ismerjük azt, hogy neki értékek vagyunk. Mert nem ismerjük azt az atyát, meg kell ismerjük azt az atyát, akinek a drakma az nem csak egy drakma, nem csak egy pénzérme, nem valami, amit el lehet kótyavetélni, hanem neki a pártájába ott van benne. Neki olyan, mint a mennyasszonynak a pártájába a drakmák, a 10 drakma. A kifényesített pénzérme. Még annak idején, amikor újra egy ilyen régi emlék jut eszembe, mennyői szolgálat alatt egy magyarországi lelkipásztor jött el, és tartott előadást, alkoholmentő missziónak volt a vezetője, és elmondta, hogy alkoholista volt, és hogyan szabadította őt meg az Úristen, és utána hogyan iratkozott be a teológiára, végezte el, és végzi ezt a szolgálatot, és hát megmondom őszintén, hogy tátott szájjal hallgattuk 2 órán keresztül, mert példákat mondott, elmondott történeteket. És egy ilyen történet úgy megragadta szívembe karácsony előtt néhány hónappal, azt mondta ez a lelkész, hogy hívták őket egy családhoz, ahol az édesanyja volt alkoholista. És amikor elmentek oda abba a családba, akkor látták, hogy milyen nagy a nyomorúság, akkor sem volt józan az édesanyja, és ott volt a kicsi gyermek, még alig tudott járni. És azt mondja, hogy amikor vitték ki kapun az édesanyját, akkor ez a gyermek annyit mondott sírva, hogy hova viszitek az édesanyámat. És eltelt néhány hónap, és hozták vissza a megszabadult édesanyját. És amikor beléptek a kapun, már előre félt ez a lelkész, hogy mit fog ez a kicsi gyermek mondani. Biztos, hogy egy nagyon mély reakciót váltott ki belőle, hogy elvitték az édesanyját, ellenséges lett. És azt mondja, amikor beléptek a kapun, akkor ez a gyermek hamarabb az ő nyakába ugrott, megszorította a nyakát, és a fülébe súgta, hogy köszönöm, hogy visszahoztad az édesanyámat. Mi az érték? És tudunk-e harcolni az értékekért? Az Istennek fontos az érték. Az Istennek drága vagy. Az Istennek drága az is, aki a legnagyobb mélységben van. Aki ott van a porba, aki ott van a szemétben. Azt mondja ez az ige, hogy elveszett. Elveszett ez a drakma. Mit jelent ez a szó, hogy elveszett? Nagyon sokat foglalkoztunk mostanában a gyülekezetben ezzel, hogy elveszett. A reformáció ünnepére készülve, hát nem a megszokott ugye, reformáció történelmét vettük alapul, hanem azt vállaltuk be, hogy a személyes reformációról legyen szó. Arról legyen szó, és akkor Zákeus történetét vettük mozzanatról mozzanatra. Mit jelent az, amikor az Isten belép egy embernek az életébe, és elkezdi azt megreformálni, rendbe tenni, helyreállítani? És akkor ott hangzott el az, hogy mit jelent az, hogy elveszett. Mert én amikor ezt a szót hallom, ugye, vagy mi emberek, amikor ezt a szót halljuk, akkor valami olyat leírjuk a leltárból, azt mondjuk elveszett, nincs már. Úgy össze van egy kicsit a fejünkbe kötve azzal, hogy nincs már, nem létezik. Elveszett, nem létezik. És mit mond az Isten? Azt mondja, hogy nem, az elveszett, az nem azt jelenti, hogy nincs már, nem létezik. Hogy értéktelenné vált, hanem azt jelenti az elveszett, hogy nincs a helyén. Nincs ott, ahol lennie kellene. Megvan annak a helye, ennek a 10 drakmának az egyetlen drakmája, ami leesett, elgurult, az nem ott volt, ahol kellett volna legyen. Nem ott azon a nyakláncon, vagy nem ott azon a pártán, ahol kellett volna legyen, hanem hol volt? Valahol a porba, valahol a szekrény alatt, vagy az ágy alatt. Ki tudja, hogy hova gurult el. Nincs a helyén. Nincs ott, ahol kellene legyen. Erről az elveszettségről szól mindegyik példázat. Az első példázat az elveszett jó. Hogy veszett el ez a jó? Hogy szokott az állat elveszni?
Elkóborol.
Elkóborol, az ösztöneire hallgat, igaz? Hát ott egy kicsit jobb füvet lát, akkor oda megy. Ott csörgedezik a patak. Nem baj, hogy ott van a pásztor, de szomjas. Akkor megy a vízre, ugye? Az ösztöneire hallgat. Elkóborol, elbolyong. Lehet ezért hibáztatni? Nem érdemes, ugye? Megkeresni kell. Pásztor mit vállal? Megyek és megkeresem. Nem mérgelődik, amikor, és nem szídja ezt a bárányt, hanem azt mondjuk, hogy örül, amikor megtalálja. Boldog, amikor megtalálja. Tudja, hogy nincs mit ezt a bárányt most szídni. Aztán ott van a másik, a drachma. A drachma hogyan veszett el? Hat rá a gravitáció, nem? Igaz? A gravitáció tehetetlenségi erő. Akármi van a kezembe, megfordítom, leesik. Nem fog felfele szállni, sose. Le fog esni. Hát rá a gravitáció, a tehetetlenség. Tényleg, hogy semmi köze nincs az akarathoz. Miért veszett el ez a drachma? Azért, mert kilazult, mert valami miatt kilazult. Mert valami miatt arról a pártáról, vagy arról a nyakláncról ő lekapcsolódott. Viszi a tehetetlenségi erő. Hány embert látunk, aki megy a lejtőn lefelé, viszi a tehetetlenségi erő, viszi a gravitáció, igaz? Megy lefele, süllyed. És látjuk, hogy süllyed, és lehet, hogy ő is látja, hogy süllyed, de nem tud tenni ellene semmit. Mi kell neki? Kell neki az, akinek hiányzik. Aki megy és megkeresi, mert az keresi meg, akinek hiányzik. Ugye? A tékozó fiót már ott az akarat. És ott van, amikor kész akarva megyünk el. Amikor kész akarva nem akarunk mi az Isten közelébe lenni. Amikor kész akarva lázadok. És ott már nagyon érdekes a példázata Jézusnak, és nagyon jó tanító példázat, hogy ott meg az atya nem megy érte, haza várja. Ott ugyanaz az akarat kell, és ugyanaz be kell induljon ott a lelkébe, a szívébe, hogy milyen jó otthon. És csak akkor tudom, amikor már messze vagyok otthonról, amikor már ezt elveszítettem. Elveszítettem valami nagyon fontosat. Akkor rájövök, hogy az érték volt. És oda vissza kell menni. És meg kell találni. Azt mondja ebben az ígében, hogy az atya nem nyugszik bele. Az Isten nem nyugszik bele. Keresi ezt az elveszett drachmát. Ezért értékeket áldoz. Meggyújtja a gyertyát. Kisepregeti, kitakarítja a házat, összesepri a szemetet, össze kell seperni, ki kell takarítani a házat. A gazdánk keres minket. Tudod-e, hogy ki a gazdád? Akkor fogod tudni, hogy értékes vagy, ha fogod tudni, hogy van gazdád. Ez az első lépés, hogy rá gyere arra, hogy az életednek gazdája van. És ez a gazda, ez téged keres, ez hiányol téged. Hallottam egy prédikációját Mikel Sámuelnek. Érdekes dolgot mondott ez a Mikel Sámuel, mondta, hogy Mexikóba élt egy idős ortodox elkész. és elhatározta, hogy ő lesz ott Mexikóban az, amit nálunk Bőjte Csaba. Beindítja a gyermekmissziót. És nagy, szakállas, kövér, elkész volt, és az utcáról behozta a gyermekeket. Azt mondja, újra és újra hányszor behozta a gyermekeket hozzá a templomba, és a parókiára, és megtöltötte a parókiát velük, este mindegyik elszökött. Aztán megint kiment, megint összegyűjtötte őket, és akármilyen jól tartotta, akármennyi eledelt adott nekik, összegyűjtötte újra, és másik este megint elszökött az összes. És ezt csinált egy ideig, és érezte, hogy valami nincs rendben, valamiért ezek a gyermekek nem tudnak hozzá közel kerülni. És tudjátok, mit döntött ez az ortodox lelkész? Levette a reverendáját, és kiment oda a gettóba a gyerekek közé. És ott élt néhány hónapig közöttük. És utána, amikor már kiment oda a gettóba, közülük, és megértette őket, elkezdte megérteni, hogy miért vannak abban az állapotban, miért vannak abban az elveszettségben, miért vannak abban a szemétben. Akkor utána, miután bevitte őket, megszerették ezt az atyát, bevitte őket a parókiára, utána nem szöktek el. Tudjátok, mit csinál Isten? Hát lejön ide, a gettóba, lejön ide a mi kicsi gettónkba, a mi szemetünkbe, a mi életünkbe. Lejött Jézus Krisztus által, ide jött közé. És azért jött, hogy megértsen minket. Miközben mi egymást nem értjük, aközben ő megértsen minket. Aközben megértse a nyomorúságodat, megértse az életed mélységét, megértse a fájdalmaidat. Megértse azt, hogy miért vette a kezébe az, aki iszik az italt. Miért vette az a fiatal a drogot a kezébe. Miért jutott odáig valaki? Tehetetlenség vitte? Az ösztönei vitték? Az akarata vitte? Az Isten megérteni akar. És amikor megértett az Isten, akkor pedig átölel. És akkor már lehet bennünket felemelni, mert amikor már ezt az Istent megismerted, amikor már ezt a szerető atyát megismerted, akkor hagyod, hogy átöleljen. Akkor már nem megszökni akarsz tőle, akkor nem elmenni akarsz tőle. Akkor érzed, hogy ez az Isten tud rajtam egyedül segíteni. Akkor ezt tud engem hazavinni. Aztán azt olvassuk itt, hazaviszi, és amikor hazavitte, amikor megkapta ezt a drakmát, és visszahelyezi a bizonyára a pártába, vagy arra a nyakláncra, a többi 10, a 9 mellé, a 10-et, akkor örül. És itt az örömről szól ez a példázat, és mindegyik példázatnak a végkicsengése az, hogy öröm van, boldog. Az édesapa boldog, amikor visszanyeri a fiát, erre bíztatja a duzzogó fiút is, igaz? Az asszony boldog, mert megtalálta a drakmáját. A pásztor boldog, mert megkapta az elveszett bárányt. Összehívja a szomszédokat. Nem baj, hogy mennyibe kerül a szeretett vendégség. Hanem örül. Jó befektetés. Ez az öröm mindig jó befektetés. Az Isten örül neked. Örül neked, amikor már nem elveszett vagy. Neki te vagy a fontos. Neki az ember a fontos. És erre tanít minket. Azt hiszem, hogy ezért is ennek a történetnek a legvége, a tékozló fiú történetének a vége, az figyeltétek mi? Nyitott ez a történet. Én azt hiszem, hogy az egyik legcsodálatosabb az, hogy Jézus néhány dolgot nyitottan hagy. Kinyitja az ajtót, és azt mondja, hogy na most gondolkozz, ülj le, gondolkozz. Fiatalokkal egyszer azt játszottuk, azt beszélgettük, hogy na, ki hogy folytatná a tékozló fiú történetét? Ez a duzzogó bemegy, vagy nem megy be? Mit fog választani? Bemegy az atyával, mert az utolsó mondat úgy hangzik. Örülnöd kellene. Boldog kellene legyél, mert ez az én fiam elveszett és megtaláltatott. Meghalt és feltámadott. mi számodra az igazán nagy öröm? Az Isten hazavár. Az Isten vár bennünket. Végül egy kicsi történettel fogom zárni. Nekem egyik kedvenc történetem, nagyon sokszor elmondtam már, még tizenéves fiatal voltam, amikor olvastam ezt a történetet. Akkor nagyon megragadott, és azóta mindig bennem van. És igazából megértettem, hogy az Isten haza vár. Egy vonaton játszódik ez a történet. Ezen a vonaton utazik egy fiatalember. Látszik rajta, hogy szomorú, látszik rajta, hogy keserű, szívű, keserű, lelkű ember. És egy másik fiatalember leül mellé. Látja ezt a szomorúságot az arcán, és provokálja. Elkezd vele beszélgetni. És azt mondja, hogy miért vagy szomorú? Látom rajta, nem beszél senkivel, nem ül melletted senki. Mi a baj? És akkor megkezd megnyílni ez a fiatalember, az új barátnak. És azt mondja, hogy tudod, én a börtönből jövök. Éveket töltöttem a börtönben. És szégyellem azt, hogy hova kerültem. És szégyellem azt, hogy egy szemét lett az életem. Szégyellem azt, hogy megbántottam a szüleimet, és bemocskoltam a nevüket, és keserűséget okoztam a családomnak. És most megyek haza. Szabadultam, azt mondja, nem is az volt az igazán nehéz, ameddig a börtönben voltam, most a nehéz, hogy kiszabadultam, és haza kell menni. És nem tudom, hogy várnak, visszafogadnak, meg tudnak bocsátani. Mi lesz otthon? És tudod, elküldtem haza egy levelet, és azt mondtam, a vonat sinek ott mennek el a kertünk végében, ott fog elrobogni a vonat, van egy hatalmas nagy körtefa a kertünkbe, és azt kértem a szülőktől, hogy ha haza tudnak fogadni, meg tudnak nekem bocsátani, akkor arra a nagy körtefára akasztanak ki egy fehér zsebkendőt. Ahogy beszélgettek, az idő telt, a vonat robogott. Már szinte ott volt a falujuknál, és mondta ez a fiatal ember, hogy én nem tudok kinézni az ablakon. Én nem tudom meglátni ezt a körtefát, hogy van-e rajta fehér zsebkendő. Megkérlek téged, hogy nincs a környéken akkor a fa. Nézd meg te! És elrobogott a vonat, a vállára tette a kezét, ez az új barát, és azt mondta, hogy téged nagyon várnak haza. Az a körtefa tele volt aggatva lepedőkkel. Menj haza bátran. Értékes vagy. Menj haza. Kerülj oda, ahol a helyed. És legyen boldog, ha valaki haza talál. Legyen ez a célod. Hogy ne elveszettekkel legyen tele a világ. Hanem megtaláltakkal. Az Isten, ami Urunk közelében.